Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Szebeni Istvánnal.
Kezdjük!
Nem lesz gazdaságpolitikai irányváltás, Varga Mihály stabilitást és kiszámíthatóságot szeretne.
Nem fértek be a tárgyalóterembe, annyian voltak, 30 szerződést támad a devizapertársaság több mint 200 millió forint értékben.
Vádemelés a Prisztás gyilkosság miatt, P. Tamás és két társa életfogytiglant is kaphat.
És egy csapásra megváltozott az élete, a dal győztese egész nap a TV és a rádió stúdiók között ingázott.
Nem lesz gazdaságpolitikai irányváltás, csak az eszközökben lehet változás.
Ezt mondta az Országgyűlés Költségvetési és Számvevőszéki Bizottságának meghallgatásán Varga Mihály. Ha a nemzetgazdasági tárca leendő minisztere stabilitást, kiszámíthatóságot szeretne.
Varga Mihály szerint folytatni kell a devizahitelesek megsegítését, be kell indítani a hitelezést, a különadók pedig addig biztosan maradnak, amíg tart az ország elleni túlzott deficiteljárás.
Gazdaságpolitikai irányváltozás nincs, eszközökben lehet változás.
Az Országgyűlés Költségvetési Bizottságában tette egyértelművé Varga Mihály, hogy nem tervez új gazdaságpolitikát. Azt mondta, stabilitást és kiszámíthatóságot szeretne, elsődleges feladatának pedig a gazdasági növekedés beindítását tekinti, amihez bővíteni kell a hitelezést méghozzá a bankokkal közösen.
Csak olyan lépéseket lehet jó szívvel támogatni, amelyek a pénzintézeti rendszernek a normális egészséges működését nem veszélyeztetik.
Varga Mihály azt is közölte, folytatni kell a devizahitelesek megsegítését, a különadókat pedig addig biztosan meg kell tartani, amíg az ország ellen tart a túlzott deficit eljárás. Az MSZP nem támogatta Varga Mihály kinevezését, mert szerintük kudarc a kormány gazdaságpolitikája.
Azzal, hogy azt mondta, hogy nem kíván változtatni azon a gazdaságpolitikán, amely 3 éve folyik, azt jelenti, hogy változatlanul azon az úton kíván menni, amelynek persze eddig is részese volt.
A Jobbik viszont támogatta Varga Mihály kinevezését, de közben egy gazdasági növekedés segítő program létrehozását sürgették.
Akár nagy állami beruházásokra gondolok, amelyek foganatosítása egy kicsit függetleníteni Magyarországot attól a multinacionális futószalagtól, ami mondjuk a német gazdaság teljesítményétől teszi függővé azt, hogy Magyarország milyen mutatókkal számolhat egy adott időszak végén.
A nemzetgazdasági tárca várományosa a költségvetés módosítását firtató kérdésekre azt mondta, nem tartja indokoltak a büdzsé módosítását, de ha évközben szükség lesz rá, kész a változtatásra.
2 hónap telt el ebből az évből, legalább az első negyed évet illik megvárni, ha nem többet, azzal, hogy a folyamatokkal, az érdemi folyamatokkal és azoknak az okaival tisztában legyünk. Tehát szerintem itt is türelemre van szükség.
A miniszter jelöltet hétfőn meghallgatta még az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi, valamint a Foglalkoztatási Bizottsága is. Mindhárom testület támogatta Varga Mihály miniszteri kinevezését.
Kineveztem Matolcsi Györgyöt a Magyar Nemzeti Bank elnökévé, az államfő Áder János erről szóló Kövér László házelnöknek címzett átiratát az Országgyűlés plenáris ülésének kezdetén ismertették. A köztársaság elnök levelében arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy Matolcsi György nemzetgazdasági miniszteri megbízatása március 3-ai hatállyal megszűnt.
Az Országgyűlés Plesinger Gyulát, a Nemzetgazdasági Minisztérium eddigi adó és pénzügyekért felelős államtitkárát választotta meg 6 évre a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának külső tagjává. Jelölésére azért volt szükség, mert az MNB-ben Matolcsi György elnökké és Balog Ádám alelnökké választása után a belső tanácstagok száma 4-re emelkedik, így szükség volt egy további külsős tagra. Plesinger Gyula szerint a kormány nagyon kemény lépéseket tett a pénzügyi stabilitás megteremtéséért, így az ország mostanra elérkezett arra a szintre, hogy a növekedésre tud koncentrálni, és ebben a jegybank támogatást nyújt a kormánynak.
A jegybank függetlenségét és a jegybank alapvető funkcióit szem előtt tartva igyekezek minden olyan eszközt megragadni és segítséget nyújtani minden olyan eszköz megragadásában, ami a kormányt a növekedési célok elérésében támogatja.
Tovább csökkenteni a jövedelmeket terhelő adókat a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök ezt a szocialista Gőgös Zoltánnak mondta, aki az alapvető élelmiszerek áfájának esetleges csökkentéséről érdeklődött a parlamentben azonnali kérdésében. A kormányfő szerint eddig nem találtak meggyőző érvet és megfelelő garanciát arra, hogy az áfa csökkentésével a fogyasztói árak is mérséklődjenek. Hozzátette, az a gazdaságpolitika, amely az adórendszeren keresztül akar szociálpolitikát folytatni, bukásra van ítélve. Orbán Viktor ezért továbbra is a jövedelemadózás csökkentésének a híve.
Nem akarjuk megbüntetni az embereket, amikor dolgoznak, sőt épp ellenkezőleg arra akarjuk őket ösztönözni, hogy dolgozzanak. Ezért azt szeretnénk, hogyha minél többet dolgoznak, minél több jövedelem ott maradhatna a zsebükben. Ezért mi mindig is az alacsony SZIA, tehát a jövedelemadózás hívei voltunk.
Két esetben kellett eljárást indítani szolgáltatók ellen, amiért nem csökkentették 10%-kal a rezsiszámlákat az előírt határidőre. Ezt a Fogyasztóvédelmi Hatóság főosztályvezetője az Országgyűlés Szakbizottságának ülésén mondta. Az adatok szerint a többi áram-, gáz- és távhőszolgáltató időben csökkentette a díjakat. Fónagy János államtitkár a testület előtt azt mondta, még az első fél évben tárgyalnak a kéményseprés és a szemétszállítás díjának mérsékléséről.
Összesen 2715 hívást fogadtunk.
Ennyien tárcsázták a Magyar Energiahivatal éveleje óta működő zöld számát. Ezen teheti fel bárki a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kérdéseit, vagy tehet panaszt, ha úgy érzi, hogy a szolgáltató nem mérsékelte 10%-kal az árat.
Kettő esetben indult eljárás a szolgáltatóval szemben.
Ezek a cégek december helyett csak januárban végezték el a mérőórák éves leolvasását, így az év első hónapjában még nem hajtották végre a díjcsökkentést.
Így még a januárban elfogyasztott mennyiséget is a korábbi emelt hatósági áron számította, ez a két eljárás eddig még folyamatban van.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára közölte, a tárca jelenleg a palackos és tartályos gáz árának mérsékléséről tárgyal a szolgáltatókkal. Fónagy János megerősítette, újabb díjcsökkentéseket terveznek.
És még ez év első fél évében napirendre tűzzük, a rezsiköltségek részét képező kéményseprési és hulladék, kommunális hulladék szállítási díjakat is.
Az államtitkár hozzátette, közben folytatódnak az egyeztetések a víz- és csatornadíjak mielőbbi mérsékléséről is.
Az alamegyei települések közül Keszthely adósságát vállalja át a legnagyobb mértékben az állam. A város kintlevőségeinek 70%-át írhatja le, jelentette be a Zala megyei közgyűlés elnöke. Vanninger Jenő azt mondta, Keszthely esetében a jelentős fejlesztések miatt keletkezett mintegy 1 milliárd forint körüli adósság, ugyanis az előző kormány idején meghirdetett fejlesztési pályázatok magas, esetenként 50%-os önrészt írtak elő. Fejér megyében 26,5 milliárd forint értékben vállalja át a kormány az 5000 lakos feletti települések adósságát, mondta Dorkota Lajos kormány megbízott. A legnagyobb 65%-os tehertől Dunaújváros önkormányzata szabadulhat meg.
Nem fértek be a tárgyalóterembe az első magyarországi devizaper társaság felperesei. 30 szerződést támadnak összesen több mint 200 millió forint értékben. Megpróbáltak peren kívül megegyezni a bankkal, de nem jutottak semmire. Így ma megkezdődött az első tárgyalás az ügyben.
Már a folyosón sem fértek el az első devizahiteles PER társaság felperesei.
Szalai Csaba Géza.
Nincs.
De, azt mondta, igen.
Egyenként hívta be a bíró a felpereseket a tárgyalóterembe, ahova sokan be sem fértek.
Mindenkit meg szeretnék hallgatni. Tehát olyan nem lesz, aki nem mondhatja el, amit úgy érzi, hogy számára rossz.
Barta Péter vállásakor vett fel deviza alapú kölcsönt, hogy így fizesse ki feleségét. Azt mondja, a deviza hitelnek a kamata is kedvező volt, ráadásul a forint hitellel ellentétben a jövedelemigazolásnál sem voltak szigorúak a banki követelmények.
Én úgy érzem, hogy utólag visszatekintve a dologra, hogy ez egy gazdasági kényszer volt arra, hogy deviza alapú hitelt vegyek fel. Ugyanis azt a jóval magasabb nettó jövedelemigazolást én magam sem és a pertársak között, ahogy néztem, sokan nem tudták biztosítani.
A svájci frankhitel elbírálásánál viszont a fedezetül szolgáló ingatlan értékét vették figyelembe. Barta Péter azt mondja, ha lett volna ideje alaposan elolvasni az elített szerződést, és több éves távlatban is tájékoztatást kap a forint és a svájci frank árfolyam ingadozásáról, eszébe sem jut felvenni a hitelt. Egy éve nincs munkája, a törlesztő részleteket pedig szeptember óta nem tudja fizetni. A PER társaságban 68-an vannak, és azt akarják elérni, hogy a devizahitelről szóló szerződéseiket a bíróság tegye semmissé.
Ezek a kölcsönszerződések jó elkölcsbe ütköznek.
Ezzel érvel a devizahitelesek ügyvédje. A bank jogi képviselője viszont azt mondja, az árfolyam ingadozások miatti felháborodás érthető, de ettől még egy szerződés nem lesz jó erkölcsbe vagy jogszabályba ütköző. Magyarországon több mint 100 000 olyan család van, amely 90 napnál hosszabb ideje nem tudja törleszteni devizahitelét, ezt mondta a pénzügyi biztos a múlt héten. Dubravszky György kezdeményezésére egyeztetés kezdődött a civilek, a kormány és a bankok között a devizahitelesek további segítéséről. A tárgyalások kedden folytatódnak.
Szerdán csökken az üzemanyagok ára. A 95-ös benzinért 6 forinttal kell kevesebbet fizetni, míg a gázolaj literenként 2 forinttal lesz kevesebb. Így a 95-ös benzin átlagára 433, a gázolajé 430 forint lesz.
Oktatási kormányközi megállapodást írt alá Balogh Zoltán Vietnámban, miután az ország illetékes miniszterével tárgyalt. A magyar tárcavezető a vietnámi miniszterelnökkel is megbeszélést folytatott, elsősorban a két ország közötti oktatási kapcsolatokról. Balogh Zoltán azt mondta, nagyon fontos, hogy Magyarországot népszerűsítsék a dél-kelet-ázsiai országokban, ezért nem sokára egyetemi rektorok érkeznek Vietnámba, hogy bemutassák a magyar felsőoktatás rendszerét és a képzési lehetőségeket.
Magyarország célja az, hogy minél többen érkezzenek Magyarországra, és ezért szeretnénk 10 év alatt megháromszorozni a Magyarországon tanuló diákoknak a számát. Ehhez ösztöndíjakat kínálunk, ehhez angol nyelvű képzést kínálunk, úgyhogy minden lehetőség megvan arra, hogy lehessen Magyarországon tanulni.
A magyar-orosz és a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért felelős kormánybiztos lett Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára. Ő látja el egyben a magyar-orosz és a magyar-kínai gazdasági vegyes bizottság elnöki teendőit is. Ezeket a tisztségeket eddig Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter töltötte be. Szijjártó Péter azt mondta, a Kína és Magyarország közötti kereskedelmi forgalom évi körülbelül 9 milliárd dollár, amit 2015-re 20 milliárd dollár. Növelnének. Oroszországgal kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország második legnagyobb kereskedelmi partneréről van szó.
Ha a válság után minél erősebbek legyünk, ahhoz a keleti nyitás politikáját sikerre kell vinni. Márpedig a magyar külkereskedelem és a magyar külgazdasági politika szempontjából Oroszország és Kína is rendkívül fontos, kiemelt fontosságú országok.
Puskás Ferenc özvegye is tiltakozik, amiatt, hogy az MSZP felhasználta kampányfilmjében férje arcképét. A szocialista párt tegnap mutatta be a csaknem 20 perces filmet. Az RTL Klub még tegnap tiltakozott a híradó felvételeinek használata miatt. Ma a terrorelhárítási központ is közölte, ők sem adtak engedélyt a tekes videók használatára.
2010-ben sokakban élt a remény.
Vasárnap mutatta be az MSZP kampányfilmjét. A Magyarország ma című film videó részletekből és fotókból épül fel. Az RTL Klub már vasárnap levélben fordult a párthoz szerzői jogsértés miatt, mert szerintük jogosulatlanul mutattak be egy részletet híradójukból.
Annyi kedves jogász van az önök pártjában, senki se szólt.
Török Zsolt az MSZP szóvivője hétfőn a Ma reggel című műsorban reagált a kifogásra. A politikus elmondta, videó megosztó portáról töltötték le a részleteket, szerinte ezeket jogosan használták a filmben.
Használtuk fel ezeket, illetve ezen a videó megosztó
lehet használható. A szerzői
így van, a szerzői jog szabályának megfelelően kell eljárni, erre vonatkozó
lépések. De nem így jártak el.
Nézze, én szerintem a YouTube-on bárki felhasználhatja a videófelvételeket, ha ezt megjelöli a forrását, hogy honnan származik.
Az engedélyt meg kellett volna mindenképpen kérni a műsorkészítőtől.
A híradó által megkérdezett ügyvéd szerint azonban hiába volt az interneten a videó, nem elég az, hogy látszik, honnan származik a felvétel.
Meg lehet nézni, bárki megtekintheti, ezért erről szól ez, de azt, hogy felhasználni és a saját műsorában vagy saját céljára felhasználni, az csak engedéllyel lehet, csak a készítő engedélyével lehet megtenni.
Hétfőn Puskás Ferenc özvegye is közleményben tiltakozott, amiatt, hogy beleegyezése nélkül használták a legendás labdarúgó arcképét. Puskás Ferencné szerint felháborító, hogy férjére hivatkoznak, miközben ugyanebben a videóban a futballstadionok ellen kampányolnak. A labdarúgó özvegye azt is írja, a propaganda anyagot éppen azok politikai örökösei készítették, akik miatt Puskás Ferenc 25 éven át nem térhetett haza Magyarországra. Délután a terrorelhárítási központ is közleményt adott ki, amelyben arról írnak, a tektől sem kért engedélyt az általuk készített felvételek felhasználásához az MSZP.
Nemrég Bartók Béla szerzői jogainak magyarországi örököse is bejelentette, hogy tiltakozik az MSZP kampányfilmje miatt. Vásárhelyi Gábor a Mesterházi Attilának címzett levelében többek között azt írja, mély megdöbbenéssel és felháborodással vette tudomásul, hogy a filmben Bartók Béla nevét és fényképét napi politikai érveik alátámasztására használták fel a szocialisták. Az is olvasható a dokumentumban, hogy Bartók Béla hamvait két fia mindaddig nem hozta haza Magyarországra, amíg az MSZP felvállalt politikai előttpártja által fenntartott diktatúra uralkodott.
Brutálisnak tartja Bajnai Gordon kijelentését az önkormányzatok számának csökkentéséről a Fidesz. Kósa Lajos, a párt alelnöke azt mondta, teljesen figyelmen kívül hagyta az emberek véleményét a volt miniszterelnök, amikor februárban szerinte arról beszélt, hogy az önkormányzatok számát 3200-ról nagyjából 200-ra kellene csökkenteni. Az Együtt 2014 közleménye szerint a települési önkormányzatok megszüntetése szóba sem jöhet. Azt írják, Bajnai Gordon februárban arról beszélt, hogy helyes intézkedés a jelenlegi kormánytól a 200 járás kialakítása és az állam helyi feladatainak észszerűbb szervezése, és ez a reform már Bajnai Gordon önkormányzati minisztersége idején is megfogalmazódott. Kósa Lajos viszont azt mondta, 2006-tól a Gyurcsány-Bajnai kormányok lehetetlen helyzetbe hozták a helyhatóságokat, amelyek így adósságcsapdába kerültek. Az Orbán kormány azonban konszolidálta őket.
Hogy Isten őrizzen, hogy még egyszer a szocialisták vagy Bajnai Gordon hozzápiszkáljon, vagy babráljon az önkormányzati rendszerhez, mert abból eddig csak katasztrófa következett be.
Megkezdődtek az egyeztetések a Vatikánban a pápa választó konklávéról. A világ minden tájáról érkező bíborosok addig többször is tanácskoznak. Közben egy álpüspök is elvegyült a konklávét előkészítő tanácskozás résztvevői között. Az olasz férfi túlságosan rövid öltözéke buktatta le az őrök előtt, akik azonnal kivezették a Vatikánból. A pápa választó konklávi időpontját valószínűleg szerdán jelentik be.
A világ minden tájáról egymás után érkeztek a bíborosok a Vatikánba a konklávét megelőző tanácskozásra. Mostantól naponta tartanak megbeszélést egészen az új pápa személyéről döntő szigorúan zárt tanácskozásig. Minél több találkozóra van szükség, hogy minél jobban megismerjük egymást, és minél jobban átlássuk a kérdéseket, amelyekre választ kell találnunk, mondta André Ventroa, bíboros, Párizs érseke. A bíborosi testület hétfői ülésén 142-en vettek részt, pápa választók és nem pápa választók is. Arról döntöttek, hogy levelet írnak a nyugalmazott katolikus egyházfőnek, 16. Benedeknek, mondta a szentszéki szóvivő. A konklávét várhatóan jövő héten tartják a Sixtus kápolnában. A 115 pápa választó, vagyis 80 évesnél fiatalabb bíborosból eddig 103 érkezett meg a Vatikánba.
Magyarország és Románia kormánya is úgy véli, hogy a kisebbségi kérdés nem belügy. Ezt mondta Martony János külügyminiszter Bukarestben, ahol román kollégájával, Titus Corlateannal részt vesz a magyar-román stratégiai partnerségi nyilatkozat aláírásának 10. évfordulója alkalmában rendezett konferencián. Martony János rámutatott, Románia és Magyarország érdekei közösek, és a kelet-közép-európai térségben az államoknak egymással kell összefogniuk. Ehhez azonban kölcsönös bizalom kell, és kellő visszafogottság a retorikában, fogalmazott a magyar külügyminiszter. Martonyi János Kelemen Hunorral, az RMDS elnökével is tárgyalt Bukarestben.
A Jobbik szerint gyalázat, hogy szombaton az MSZP országértékelő rendezvényének vendége a román kormányfő lesz. A Jobbik alelnöke Novák Előd sovinisztának, valamint magyar ellenesnek nevezte Viktor Pontát, és úgy fogalmazott, hazaárulásnak tartja, hogy a szocialista párt vendégül látja a politikust. Szerinte ez a székelyek önrendelkezési törekvéseit is aláássa. A Jobbik mindannyian székelyek vagyunk jeligével tart tüntetést az MSZP évértékelő rendezvényének helyszínénél.
Ez olyan szinten aláássa a székely önrendelkezési törekvéseket, ami ellen mindenképp szót kell emelni. Talán erről a szintű hazaárulásról a Megyesi Násztázek kocintású jut legtöbbeknek eszébe, egy korábbi szocialista hazaárulás. Talán csak azzal lehet egy lapon említeni.
224 katonát búcsúztattak ma Hódmezővásárhelyen március közepétől. Fél éven át Afganisztán legforgalmasabb repülőterének védelméért és a zavartalan működésért felelnek majd. Ott az évi utasforgalom meghaladja 2 milliót. Huszár János, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szárazföldi haderőnem főnöke azt mondta, a kabuli központ stratégiai jelentőségű, ugyanis a NATO megkezdte csapatainak kivonását a területről.
Vádat emelt a fővárosi főügyészség a 16 évvel ezelőtti Prisztás gyilkosság miatt. A vádlottak a 90-es évek olajügyeiben érdekelt Energol RT egykori vezérigazgatója P. Tamás és két társa. A vádirat szerint P. Tamás 1996-ban egy elszámolási vita miatt testőrével és egy ismerősével megölette a fővárosi éjszakai élet ismert alakját, Prisztás Józsefet. Ügyvédje korábban abszurdnak nevezte a vádat. Ha elítélik őket, tényleges életfogytiglant is kaphatnak.
A fővárosi törvényszékre most benyújtott vádirat szerint P. Tamás, aki az olajügyekből származó vagyona révén 1996-ra a fővárosi éjszakai élet egyik meghatározó alakja lett, megbízta két társát, hogy öljék meg riválisát, Prisztás József vállalkozót, akivel egy ingatlanügy miatt elszámolási vitába keveredett. Prisztás 1996. november 1-én fényes nappal a 3. kerületi Ladik utcába csalták, ahol P. testőre közvetlen közelről fejbe lőtte.
A fővárosi főügyészség P. Tamást felbújtóként, míg F. Ferencet bűnsegédként előre kitervelten és nyerességvágyból elkövetett emberölés büntettével vádolja. P. Tamás testőre H. István ellen előre kitervelten elkövetett emberölés büntette miatt emeltünk vádat.
A Prisztás gyilkosság ügyében a rendőrség több mint 16 évig nyomozott. Az eljárást többször felfüggesztették, de az aktákat mindig újra elővették, amikor a nyomozók használható információkhoz jutottak. Az áttörést a Fenyő János média vállalkozó meggyilkolása ügyében folyó nyomozás egyik mellékszála hozta meg. P. Tamást tavaly nyáron budai luxusvillájában fogta el a Nemzeti Nyomozóiroda a terrorelhárítási központ közreműködésével. Ekkor került rács mögé az üzletember, volt testőre és egyik ismerőse is. Ha elítélik őket, büntetésük tényleges életfogytiglan is lehet.
Gyanúsítottként hallgatta ki az Aranykéz utcai robbantással kapcsolatban József Rohácsot a Nemzeti Nyomozóiroda. A szlovák férfit gyanúsítják Fenyő János médiavállalkozó megölésével is. Abban az ügyben már korábban kihallgatták. A nyomozók szerint 1998-ban P. Tamás megrendelésére József Rohács robbantott fel egy polszki Fiatot Budapest belvárosában. A merényletben 4 ember halt meg. Köztük az olajügyeket jól ismerő és a rendőrséggel korábban együttműködő Boros József Károly vállalkozó.
Tettesi minőségben gyanúsították meg, nyereségvágyból elkövetett, több ember ellen elkövetett és sok ember életét veszélyeztető módon elkövetett emberöléssel kapcsolatosan közöltek vele gyanúsítást.
Megrázó történet következik. 10 év börtönt kapott az a fiatal, aki egy társával még 2 éve életveszélyesen megsebesített egy nevelőt a Bócsai gyermekotthonban. A 17 éves fiú és társa egy vaslapáttal leütötte, és többször fejbe rúgta 45 éves nevelőjét, majd az autóját is ellopta. A férfi a támadásban életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett, ami maradandó fogyatékosságot okozott. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője enyhítésért fellebbez.
Csak nem 50 millió forint értékben foglaltak le római kori műkincseket Hegyeshalomnál a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. Két bolgár férfi ellen indítottak büntetőeljárást, akik csak nem 10 000 darab nagyértékű műtárgyat próbáltak meg engedély nélkül kivinni az országból.
Egy Ausztria felé tartó bolgár kisbuszból kerültek elő a műkincsek Hegyeshalomnál. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai egy rutin ellenőrzés közben találtak rá a régiségekre.
A NAV történetében ez a legnagyobb műtárgyfogás.
Be is vannak már árazva.
Római kori és bizánci pénzérmék, középkori pipák, bronzkori nyílhegyek és egyedülálló első és második világháborús kitüntetések és érdemrendek is voltak a lefoglalt, csak nem 10 000 műtárgy között.
Előzetes vélemény alapján körülbelül ennek a lefoglalt műkincseknek az értéke 50 millió forint volt, de ez természetesen ez nagyon-nagyon hozzávetőleges, ez több 100 millió forint érték is lehet.
Ez egy Kelta korból származó kard.
A gyanú szerint a kincsek sírrablásból származhatnak, de az sem kizárt, hogy Magyarországon vásárolták őket. A műtárgyak külföldre szállítását Magyarországon szigorú engedélyekhez kötik.
Az 50 évnél régebbi tárgyakat, legyen az akár műtárgy, vagy csak egy sima otthoni háztartási tárgy, például a nagypapa értékes zsebórája, ami már 50 évnél régebbi, azoknak a hazánkból történő kivitele engedélyhez kötött.
A két férfi ellen kulturális javakkal visszaélés gyanújával indult eljárás, szabadlábon védekezhetnek.
Üvegfalat húzott az áruk és a vásárlók közül egy szegedi boltos több üzletében, hogy megakadályozza a lopásokat. Amit a vásárló kér, azt az eladó összepakolja neki, és csak fizetés után adja ki egy kis ablakon. Azt mondja, az új módszer bevált. A nagyobb üzletekben erre viszont nincs lehetőség, ott a biztonsági rendszereket fejlesztik folyamatosan, de még így is évente több milliós kárt okoznak a bolti tolvajok.
Több tábla csokoládét lop el éppen ez a férfi. Hiába jelez a riasztó, elszalad. Ez a rablás is ugyanannak a vállalkozónak az egyik boltjában történt. A bevételt követelték az eladótól, aki kénytelen volt átadni.
Rettegve jöttünk már dolgozni, hogy milyen cirkusz lesz most, is kifenyeget meg bennünket, ha merünk szólni azért, mert loptak.
Ezt elégelte meg az üzletek tulajdonosa, rácsot és üvegfalat húzott a polcok és a vásárlók közé.
Egy bolt dolgozó nem arra van kiképezve, hogy rablók vagy tolvajok ellen szaladjon az utcán, legfőképpen azért, mert a létszám is teszi lehetővé, tehát hogyha elhagyja az üzletet, akkor ugye még kevesebb van, aki itt marad.
Először úgy gondolták, elég lesz a 2,5 méter magas üvegparaván, tévedtek. A tolvajok ezen is átmásztak, ezért most rácsot is tettek a tetejére. A vásárlók most az árut az eladóktól kérik, és miután kifizették, csak akkor adják át nekik.
Édesség, italosztály.
Ezekről az osztályokról próbálnak leggyakrabban lopni a nagyobb áruházakban. Ebben az üzletben folyamatosan 16 kamera képét figyelik. Vannak biztonsági őrök, és minden terméken van lopásgátló is. De még így is több milliót kárt okoznak a tolvajok évente. Bár a helyzet 2011 óta javult, mert azóta a kisebb értékű lopásokért is járhat elzárás.
A statisztikák 30-40%-os mértékben javultak a korábbi időszakhoz képest. Azóta ez az állapot stagnált, tehát ebben az üzletben jellemzően egy hétvége alatt 3-4 bűnelkövetőt fognak el.
A Személy- és Vagyonvédelmi Kamara szerint közben folyamatosan fejlesztik azokat az eszközöket, amelyekkel a kisboltok is hatékonyan tudnak majd védekezni a bolti tolvajokkal szemben.
Egy nap alatt teljesen megváltozott az élete a Dal 2013 győztesének. Bály Alex egyik tévéstúdióból a másikba megy és a rádió beszélgetésekre hivatalos. Az MTV a Dal versenyében feltűnt előadó újságíróként is dolgozik. A Híradónak azt mondta, Malmöben is a magyaroknak fog énekelni, ezért magyarul adja elő dalát.
Szombat óta folyamatosan csörög a telefonja a Dal győztesének. Bály Alex egész nap a tévé és rádió stúdió között ingázott. A műsorvezetők még a sapkáját is megpróbálták levetetni vele.
Nem.
Folyamatosan nagy az érdeklődés iránta. Egy nap alatt megváltozott a világ körülötte. Nyertesként megtartott első sajtótájékoztatóján magáról is beszélt.
Az egyetem után újságot írtam, most is újságot írok.
Alig tudott szabadulni a fotósok és a kamerák keresztüzéből. Bály Alex nevétől és produkciójától hangos az internet is. Dala és egyénisége megosztja a közönséget és a szakmát is. A fórumokon van, aki azt írja, hogy különlegesnek tartja, míg más szerint ciki, hogy ő képviseli majd az országot.
Ez a dal attól nyert itthon, hogy egyszerűen szól arról, amiről szól, ez megérint embereket, vagy nem érint meg. Azt gondolom, hogy pontosan ez fogja csinálni kint is.
Alex azt tervezi, hogy a Kedvesem című dalt Malmöben is magyarul adja elő, esetleg a színpadi képen lesznek apróbb változtatások.
Én úgy érzem, hogy ott kint is a magyaroknak fogom elénekelni, függetlenül attól, hogy majd ott mit fognak mondani. Viszont más nyelvet be fogunk vonni a játékba, ez a svéd. Nem tudom, hogy mennyire fogom jól beszélni ezt, vagy énekelni ezt a nyelvet, de a gitárosom az elég jól nyomja, és megpróbálkozom a refrén kapcsán.
A szombati show nézettségi csúcsot döntött, 1.350.000-en voltak kíváncsiak a dal döntőjére.
Százalékos arányban 28,9%-ot jelent az M1-en és a Dunabördön. Ha pedig azt nézzük, hogy mennyien tekintetek bele több mint egy percre az adásba, akkor ez majdnem 3 millió embert jelent.
Az idei Eurovíziós Dalfesztiválon 39 ország vesz részt. Magyarország dala Malmöben a második elődöntőben hangzik majd el.
Most jönnek a sporthírek Knézi Jenővel, aztán pedig az időjárás jelentés.
Most jön a Hexion, majd a Kékfény, az este 10 óra 10 perckor kezdődik Györgyivel, vendégei lesznek Gulyás Gergely, a Fidesz és Bárándi Gergely, az MSZP szakpolitikusai az alaptörvény módosításáról vitatkoznak.
Így van, a késő esti híradóval pedig én várom Önöket éjfél után 10 perccel. Viszontlátásra!
Minden jót kívánok, viszontlátásra!
Minden okuk megvolt, hogy haragudjanak rá.
Az nem baj, hogy felszerelés nélkül engedi el őket?
Ő viszont megsebezte a támadóját. Évek óta be sem tettük oda a lábunkat. El kell kezdenünk előről az egészet.
Emberi vér.
Egy rokona volt a tettes.
Félre! Ki ez az alak, és mit kell róla tudnunk?
Milyen kapcsolatban van a volt férjével?
Párizsi helyszínelők. Kedden 20 óra 15 perckor az M1-en.
Anyám életben van. Viktória az egyetlen, aki a nyomára vezethet.
A nő minden tönkre tehet, amiért idejöttél.
Az anyámról akarok tudni.
Vége van. Sosem állsz le.
Jobb, ha azzal a tudattal élsz, hogy meghalt, mint hogy tisztában légy az igazsággal.
Mi a fene történt?
Bosszú. Szerdán 20 óra 15 perckor az M1-en.
OTP Bankliga. Életművész. Ridikül. Magyarország szeretleg. Maradj talpon. Forma 1. Tavasz az M1-en.
Roland Divatház. A prémium márkák világa. Roland.hu.